Komolyan. Azt meséltem, milyen... De ezt már háromszor elmondtam. Gyógytornász azzal kezdte, gyógytornász nő, nem tudom, hogy ez bántó, hogyha azt mondom, hogy gyógytornász egy gyógytornász nőre. Nem? Nem. Mert ő attól gyógytornász. Csak nő. Jaj, ezt nem bírtam kihagyni. Gyógytornász, és nő! Ugye így kellett volna. És nő! Na. Ah, de tényleg most... Ha nem hallgattuk jó szándékkal, félreértitek, amit mondok. Oké, ez a... Szóval, hát érzések, érzések. Na most, nem információkat közlök csak. Hogy azt mondja, jó, hát akkor meg szeretném nézni, hogy akkor hogy van, hogy akkor feküdjön le. Nézi, azt mondja. A tudja, hogy maga nem tud feküdni. 50 évesen kiderült, hogy nem tudok feküdni. Hát a maga háta nem ér oda a talajhoz. Hát akkor persze, hogy érzékeny a dereka. Hát a maga háta, így van a háta, az azt jelenti, hogy feszültségben van, és nem tud ellazulni az izom. Hát maga hiába alszik 6 órát a hátán, akkor homorít. Tudja, hogy maga 6 órát homorít éjszaka? Hát akkor mitől lenne jó? Értitek? De ez azért jó pofa, mert egy 15 évvel ezelőtt már kiderült, hogy nekem se az ülő munka nem való, se az álló munka nem való. És hogy 50 évesen kiderült, hogy nem tudok feküdni, azért... Ez egy erős motivációt adott arra, hogy gyógytornászhoz járjak. És ma 1/2 órán keresztül gyakoroltam, most elmondom nektek, mit gyakoroltam. Azt mondta, hogy gyógytornász nő, akiről mondhatnám, hogy gyógytornász, viszont nő, hogy semmi más ne csináljak, csak a lapockámat mozgassam. Ne a nyakamat, ne a vállamat, ne a karomat. Lapocka. Hát ez nem tudom külön. Hát ugye, ez a baj. Akkor nincs mit csodálkozni. És most azt a házi feladatot kaptam, hogy mozgassam a lapockám. Nem csoda, hogyha nektek sem megy, mert csak úgy mondom. Most már megtanultam feküdni, és most tartok ott, 51 évesen, hogy most a lapockámat mozgatom. Nem tudom, mikor jutok el a síjelésig. Ebbe a tempóba haladok. Jó, tehát engedélyezem az érzéseket. Jól van, gyerünk. 5-ös. Megint egy pici lépés, de hogy egy folyamatot szeretnék leírni, kicsit szőrszál hasogatóan szőrözök itt, ez egy szőrszál hasogatóan szőrözök. Együttérző vagyok. Együttérző vagyok magammal, vagy veled, vagy veletek, vagy velük, hogy dolgozom addig, míg ez az együttérzés meg nem születik bennem. Mert ha nem születik meg bennem az együttérzés, nem tudok jól cselekedni. Egyszerűen időt kell szánnom arra, hogy az együttérzésem megjelenjen. Időt szánni. És erre például segítőként kapunk nagyon egyszerű technikákat. Hát gondoljátok, hogy minden kliens szimpatikus. Ugye most sikerül elrendeznem azt, hogy ne jöjjetek hozzám. Nem, egy csomó kliens nem szimpatikus. Egyáltalán nem szimpatikusak. Igen, valahogy van, már eleve van bennük valami, amitől úgy valahogy idegenkedek. Hát nem is tudok nekik segíteni. De tényleg így van, hogy ameddig nem találom meg a módját annak, hogy az együttérzés, hogy pozitív érzések bennem megjelenjenek, meg se volna szabad szólalni. Már így is épp elég baj, hogy ott ülök ezzel az attitűddel. Az attitűd nem egy magyar kifejezés. Hozzáüléssel. Hát, most nem is tudom. Szóval, igen, mert valaki mondta, hogy hozzáállással. És most komoly? Ja. Na, gyerünk, hogy képzeljük azt el, hogy benne vagytok egy házastársi beszélgetésben. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, el se kezdjetek egy házas társkapcsolati, párkapcsolati, mindegy, van, aki azt mondja, hogy micsoda hülye szó, hogy párkapcsolat, a zokninak van párja, akkor legyen társkapcsolat, mit számít nekem? Együtt vagy valakivel. És tulajdonképpen nem volna szabad elkezdenünk egy társkapcsolati beszélgetést, anélkül, hogy magunkban fölhozzuk, fölelevenítjük, elérhetővé tesszük az együttérzést. Hát bele se volna szabad kezdeni. Hát mi jön ki abból, hogy ahogy John Gottman mondja, ilyen durva nyitással, lenézéssel, haraggal rátámad, és ebből akarod, hogy meguljön a kapcsolat? Hát érted? Hát hogy? Tehát neki jártál lőni a falat, és azt szeretnéd, hogy szebb legyen. Hát az a csoportokban is így van, egyéni klienssel így van, minden kapcsolatban így van, imádságban így van. Most lehet, hogy két embert ez érdekel, tehát akkor miattatok egy fél órás kis betét lesz itt, hogy hát szóval tegyete, hogy kezdek neki? Én például el se kezdek addig, azt nem nevezem imádságnak, ameddig magamat arra nem hangoltam rá. Hát egy hangszerrel nem kezdek el játszani, gyerünk, neki esek, érted? Az engem hogy annyira bosszantott egy csomószor, hogy elmentünk valahol, volt ott egy zongora. És akkor, te játsszál már valamit. Hát, hát el van hangolódva. Nem, már játsz már valamit. De ne, hát el van hangolódva, ezen nem játszok. Vagyis mit akarok ezzel mondani? Hogy hát amíg nem hangolódok valakire, az egy érzelmi munka. Rád hangolódok. De ennek megvannak a nagyon egyszerű dolgai, hogy tudok rád hangolódni. Addig nézlek, addig, hogy valakire nézek, hogy aranyos, hogy nem néztek rám, hogy, hogy addig, hogy muszáj a fejem, most a muszáj alatt, hogy ezt én akarom, eldöntöttem, tehát ezért benne vagyok ebben, hogy addig nézlek, valami pozitív tartalomra nagyon fontos, hogy rá tudjak találni. Valami pozitív tartalom. Valami, ami számomra pozitív. És egyszer csak megvan, attól kezdve már van egy nyomom. Ezen a nyomon ide mindig vissza tudok térni. Mindig. Akkor is, hogyha egyébként nagyon nem értek vele egyet, vagy éppen nagyon dühös vagyok rá. Hát valami pozitív tartalom, amihez pozitív érzések kapcsolódnak bennem. Hát tényleg azt lehetne mondani, úgy kezdünk el egy társkapcsolati beszélgetést, mint a boxoló, aki nem melegít be. Ugye egy hideg fejjel. Hát ugye a box bemelegítésnél azért, hát hideg fejjel nem lehet ringbe szállni. Aj. Na jó van. Nem tudom, hogy jól van-e. Ja. Tehát együttérző vagyok. Itt akkor lehet, hogy kifejezetten időre van szükségem, ameddig így mondanám, vagy lehet, hogy kicsit olyan közhelyszerű, hogy beszélgetek valakivel, van, hogy mondjuk fél óra, ameddig megérkezem hozzá. Hát értem én, meg is engedem, hogy azt érezze. Hát én el is fogadom, engedélyt is adok rá. Nem érkeztem meg hozzá érzelmileg. Hát amíg érzelmileg nem érkezek meg valakihez, hát fényévekre vagyunk. Egyszer nem tud belőle az kijönni, amit pedig szeretném, hogy kijöjjön. Van, hogy na. Van ám olyan, hogy egyáltalán nem érkezek meg valakihez, és akkor tehát ez vicces akart lenni. Az együttérzéshez valamit még hozzátennék, ez pedig az, hogy ezt az együttérzésemet valamilyen megfelelő formában ki is fejezem. Kifejezem. Mert te mondod, vagy a társad mondja, vagy a férjed mondja, vagy a gyereked mondja, vagy de hát ha nem adok visszajelzést, ő honnan tudja, hogy én bele vagyok? Egy-két egyszerű gesztusra, sokszor nem szavakra van szükség, egy-két egyszerű gesztusra. Hogy valaki mondja, és érzem, hogy valami olyan, mondjuk egy társkapcsolatban, és hogy megfogom a kezét. Aztán majd ő elveszi a kezét, hogyha nem akarja, hogy szorongassam. Hát nem azért fogom meg, hogy nem kell mindig fogni a kezét. Majd ő szabályozza azt. Én ezzel kifejezem azt, hogy jó, ott vagyok, vele vagyok, hallom, hogy na ez most tényleg neki valami nagyon nehéz. Most nem kezdem el ezt, hogy ott, na. De hogy ezt szóba hozzuk, azt annak látom értelmét. Tehát kifejezésre juttatom. Igen. Igen. Következő. Itt megjelenik, John Gottmannél megjelenik egy fontos gondolat. Azt mondja, hogy hogyan tekintek arra, hogy itt most egy érzés vagy érzelem a vele összefüggésben lévő gondolatokkal, cselekvésekkel, egyebekkel megjelent, még akkor is, ha ezek negatív érzések és olyan cselekmények, amelyekre azt mondom, hogy nem jó vagy nem helyes, ezek remek lehetőségek arra, hogy a kapcsolatunk elmélyüljön, remek lehetőség arra, hogy valami pedagógiai tér alakuljon ki, és idő történjen arra, vagy adhassunk, hogy valami fejlődés jöhessen létre. Tehát pontosan azok a helyzetek, amire intelligencia nélkül azt mondom, hogy megőrülök ettől, most már megint hisztizik, már megint sír. Hogy az érzelmi intelligencia világában ezek a helyzetek kitüntetett óriási lehetőségek. Most, ha sarkosan mondom, a szülőnek a nevelésre, most nagyon sarkosan mondtam, ha egy picit értelmesebben mondom, arra, hogy együtt növekedjünk. Hogy valamit közösen megéljünk, amitől ő több lesz, és a kompetenciája az érzéseivel kapcsolatban növekedhetnek. Hely, de jó ez! Hát egész más látok valakibe valami erős érzést, azt mondom, hogy ugye mi férfiak gyakran erős érzésekkel találkozunk, hogy valami a környezetünk az, megint valami akció van. Hát én már kivadáztam a mamutot már egész nap, én már nekem otthon ne legyen akció. Nem, otthon passzió legyen. És én nekem van is egy passzióm, jó pár. És akkor én a passzióimmal vagyok. És nem kérek heves érzéseket, kivéve a szex. Egyébként semmilyen heves érzést nem kérek. Nem, köszönöm szépen, én nézem, de jó, a mézgát adják, az nagyon jó. Igen, igen van M25-ös csatorna, ott mindig megy a mézga is. Pont jó. Oké. Okay. Hogy szól a hatos pont? Hogy miután az együttérzést előhívtam magamból, vagyis ráthangolódtam, mindenképpen gondolatban, de főleg érzésben valamilyen pozitív viszonyt tudtam veled fölvenni. Ez nem azt jelenti, hogy egyetértek veled. De gondolatban és érzésben egy pozitív viszonyban vagyok, és ezt ki is fejeztem, akkor a következő pont így szól, hogy ezzel a hozzáállással igyekezlek meghallgatni, és meghallani az érzéseidet. Nem csak meghallgatni, az érzéseidet meghallani. És kivenni abból, ahogy ott vagy, hogy milyen érzések játszódnak le benned. Ez iszonyú nehezen szokott 100 emberből 98-nak menni. Nagyon, nagyon nehezen. És a nehézség azzal szokott kezdődni, hogy azt se tudom, hogy mi a neve annak, ami most veled van. Nem tudok szavakat mondani érzésekre. Ezért szoktam azt tanácsolni, hogy szerintem például egy házastársi beszélgetés, társkapcsolat, egy beszélgetést valakivel azt szeretném, hogy abból valami jó jöjjön ki, de hát persze, hogy érzések vannak bennük, indulatok, de minden. Hogy most azon túl, amit elmondtam, érdemes az elején elmondani, hogy hogy vagyok, hogy hogyan érzem magam. És ha nem tudok szavakat arra, hogy hogyan érzem magam, akkor mondjak egy hasonlatot. Hogy leülök, és tehát úgy érzem magam, pont mint Mici Mackó, amikor beszorult a oduba. Tényleg így a fél testem, így kín van, a másik beszorult a mácsa. Úgy el vagyok akadva, mint Mici Mackó az odvába. Kb. Így vagyok. Most ehhez hozzá tudom tenni a forrót, a kopaszra a mesét. Tehát, és akkor... Azt lehetne mondani, hogy adok magamhoz némi használati utasítást. Nem tudom, megveszitek az IKEA szekrényt. Ugye azért az nagyon ritka, hogy egy IKEA szekrényt össze tudnánk rakni, anélkül, hogy kinyitnánk azt a kis izét. Azt mondja, döbbenetes, hogy egy éjjeli szekrényhez egy 18 lépéses valami visz el, hogy hogy lesz abból éjjeli szekrény, ez mindig megdöbben. Nem tudom, ti hogy vagytok például, most ez nem az IKEA lámpával, mert ott mondjuk három dolgot kell csinálni, az elég egyszerű, tehát van a lámpa, az izzó, meg a talpa, és hogy meg a búra, hogy jó, hát én nem fogom megnézni azt a izét. Megvan ez nektek? Nem lehetek olyan hülye? Hát érted, ez egy ilyen, van, négy darabból áll. Hát látom, ott van egy mélyedés, ott van egy ilyen domborulat, ugye? Hát és akkor ott van egy, látom, ott van egy fül, és hát, na. És elkezdem hajtogatni. Ez most történt velem 2 hónapja. Vettem magamnak karira egy lámpát. Tényleg így van. De 24-én reggel elmentem magamnak venni egy lámpát. Hát mégiscsak kari van, érted? Hát most kivegyen nekem lámpát, ha... Én legalább tudom, hogy mire van szükségem, és akkor ott volt, és december 24-én a éjféli mis előtt ki is bontottam. Tényleg így volt, és nagyszerű. Kibontottam, és beüzemeltem, hogy ott 3 óránba tellegni. Azt, nem szégyenítem meg magam itt szenteste vigíliáján, hogy nem tudom összerakni a 4 elemes lámpát. Hát csak nem tudom összerakni. De egyébként azt segített, direkt kipróbáltam, hogy össze tudom-e anélkül rakni, azt segített, hogy volt már egy ilyen hasonló állólámpám. Tehát tulajdonképpen már előnyből indultam. Na ott már, hogy éreztem, hogy valahogy hogy van. De most nem tudom, lehet, hogy ti zsenik vagytok, és megy papír nélkül. Hát nekem nem. Nem, tehát a kis egyes pont, és így, akkor abban az a nehéz, hogy nem tudom, hogy ez most mi ahhoz képest, ami itt van nekem az ölembe. Nem szokott így kezdeni, hogy most így van, vagy úgy van, vagy... Na, miért mondom ezt? Hogy használati utasítást adok annak, akivel beszélek magamról, hogy úgy érzem magam, mint malacka. A malacka nagyon jól érzi magát, éppen ugrál önfeledten, és azt mondja, hogy én vagyok a malacka. És ez neki pont elég. Tehát malacka, ahogy ezt valaki mondta, egy taoista mester. Mert ugrál, és azt mondja, hogy az élet szép, én vagyok a malacka. És ez tényleg, hát sokszor 70 év munkátok van ebben, nem? Hogy tudjatok ugrálni, és én vagyok Kovács Józsi. És akkor és tulajdonképpen az élet rendben van. Hát a malacka, ezt értitek, pár évesen tudja. Ne becsüljük le a malackát. Jól van. Szóval meghallgatom az érzéseket, meghallok érzéseket. Olyan gyönyörűt olvastam, most néhány héttel ezelőtt azt mondja, hogy Carl Gustav Jung, hát Jung apó, ami Jung apónk, azt mondja, hogy a makkor emberének, tehát az azt jelenti, hogy ez már 50 évvel ezelőtt volt, tehát mi azóta még jobban beakadtunk, azt mondja, hogy a ma embere elvesztette az érzékenységét a nagy történetek iránt. Azok iránt, a nagy történetek iránt, amit érzelmileg hallatlan mélyen átél, és azt mondja, ez életem egyik legnagyobb története. Azt mondja Jung, hogy azért tévelyeg egy csomó ember. Most úgy egyáltalán azért éljük úgy át, hogy el vagyunk veszve, és most mit csinálj, most így legyek, vagy úgy legyek. Mi? Mert hogy vannak az életünkben a nagy történetek, de nem tudjuk azt mondani rá, hogy ezek a nagy történetek, mert az érzékünk elveszett, hogy fölismerjük, hogy ez a nagy történetünk. Hogy 100 és 200 és 400 évvel ezelőtt érzékenyebbek voltunk a nagy történetekre. És milyen érdekes, hogy ugye ma már veszitek a könyveket, a storytelling, hogy orrunkon, szánkon már a történetek jönnek ki, nem? Egy ilyen, hogy is mondjam, ezt a történeteket úgy fogyasztjuk, mint a pattogatott kukoricát. Benne a történetek, annyit. Egy pont után, most már hagyom ezt a kukorica történet kultúrát. Megeszem egy jó, mint a Szimbád, azt a velős csontot, értitek? Velő. Ez undorító, nem? Ez direkt, ez nekem azt, tehát elviseltetlen. Szóval, mit jelent az, hogy elvesztettük az érzékünket a nagy történetek iránt? Például két valamit mondanék. Az egyik saját történet, a másik meg, amit látok rajtatok. A saját történetem az jól fog nekem esni. A, a másik is nekem jól fog esni. A saját történet, hogy hány éves voltam? Voltam olyan 20 éves, és 20 évesen akkor a szüleim egy-két éve váltak el, és összeborult nekem a világ, és nem csak a szüleim válása, hanem a serdülőkor, mert most nem ragozom, mit, azt se tudtam, hogy hogy éljek, meg mit csináljak, meg ki vagyok, meg mi vagyok. 20 évesen szinte gőzöm se volt róla. És emlékszem, hogy mentem a metróba, mondom, de mi igaz itt ebben az egész kócerájban? Ezt nevezem a Földnek, meg a világnak, meg az univerzumnak. Hogy most mi van itt, amiért egyáltalán érdemes reggel fölkelni? Vagy mi van már? Mi valódi itt? Hát ez semmi nem valódi. Minden kamu, meg púder, meg mi valódi itt? És akkor, ahogy itt emlékszem, hogy sétálgattam a biztonsági sáv mellett. És egyszer csak láttam, azt is tudom, hogy ez a Moszkva téren volt. Ma akkor még Moszkva tér volt. És ott egy férfi, meg egy nő ott álltak egymással, és a férfi ilyen nagyon bántóan beszélt és bánt azzal a nővel. És hogy láttam, hogy egyszer csak úgy elfogott egy érzés, inkább érzelem volt az, egy ilyen, és direkt nem nevezem meg, és ebből született egy gondolatom, ott az aluljáróba, a metró peron mellett. És arra jutottam, hát egy valami biztos, hogy ne árts másoknak. Ez biztos. És akkor mentem néhány ilyen oda-visszát, tudjátok, első kocsi, utolsó kocsi. Ez igaz-e vagy nem? Mert szerintem semmi nem igaz. Igaz-e az, hogy ne árts másoknak? És akárhányszor mentem föl le, azt mondtam, hát ez igaz. Hogy mit csináljak, azt még mindig nem tudom. De fölmerül ez, hogy ne árts másoknak. Ez tulajdonképpen nem is kevés. Nem kevés az, hogy ne árts másoknak. Az nem kevés. Ez egy ahogy mondom, nem tudom ti, hogy halljátok. Hát ez semmi, sztori, minek is erről beszélni. De nekem ez egy nagy történet. Ez egy igazi, nagy történet. És nem kell, hogy nektek az legyen. Felfelejtitek, már 10 percet nem is emlékeztek rá. Nekem ez egy nagy történet. És ragaszkodom hozzá. És azt mondom, hogy ha semmiről nem tudom azt, hogy igaz és helyes és jó, és hogy kérem én úgy igazán, nem csak a fejemmel, úgy igazán ideben zsigerileg, akkor visszatérek ehhez a számomra nagy történethez. Ez biztos, hogy úgy akarok élni, hogy ne ártsak másoknak. Ez egy nagy történet, és nekem nagy történet. Én miért akartam ezt így mondani? Hogy gyakran találkozom azzal, hogy valaki elkezdi mondani az élettörténetét. Vagy mondja, hogy hogy van a férjével, feleségével. Vagy látom, ahogy ott nyílt színen beszélgetnek egymással. És fél óra alatt hallok 3 nagy történetet. Olyasmit, amire én leülnék, és 5-ször olyan történet, mint amit most elmondtam. 5-ször akkora. És mennek tovább, és megy, és akkor miért? Hogy az az érzék, hogy ott megálljak, és azt mondtam, most valami nagyon nagy dolog történt. Most történt. Hát te nem látod, hogy most mi történt. És ezek tulajdonképpen kívülről ugyanolyan apróságnak tűnhetnek, mint most, amit én elmondtam magamról. A nagy történetek. És vannak hogy most így mondanám, szubjektív nagy történetek, mint ez, ugye hát ez semmi, nem történt semmi, csak én velem valami fontos, és őrzöm. És vannak mondjuk így nevezhetnénk, hogy ugye a külső szemlélő számára is nagy történetek. És tulajdonképpen ez jutott eszembe, hogy olvastam a könyvet, hogy nincs meg az érzékünk a nagy történetek iránt, és ha elvész a nagy történetek iránt, elkezdünk bolyongani. Nincs hova hazatérni. És az egész világ mindig csak útkereszteződés. És az jutott eszembe, hogy például, hogy a régi emberek, vagy most olyan, de hülye hangzik ez, hogy mondjuk, hogy most direkt mondom ezeket, hogy mondjuk egy keresztelőt tudtak egy nagy történetnek látni. Egy esküvőt tudtak nagy történetnek látni. Hogy olyasmit tudtak nagy történetnek látni, ami nem csak szubjektív értelemben lehet, vagy lehetett valakinek nagy, hanem valahogy hát az ünneplésben is, hogy hát ez egy nagy, hát ha valami nem nagy, hát ha valami nagy történet, ez biztos az. Ugye, hogy ezzel most nem is kell annyit gondolkodni, hogy ez nagy története vagy nem. És akkor tudjátok, ahogy látom, mondjuk, hogy ez az érzékenység, hogy megy a keresztelő, és akkor, hát az egy nagy dolog. Hát nekem nagy dolog, az biztos. Akkor is, hogyha vasárnap 4-et csinálok belőle. És akkor közben mi történik, hogy itt hárman rohangáztak ott a fényképezőgéppel, ketten a videókamerával, mindenki a gyerek cipőcskéjét bögyörgeti, meg integetnek, így hát meg tudok ettől őrülni. Hogy az egész esemény semmi más nem lesz, mint hogy most itt... És akkor utána, hogy eszünk egy nagyot, akkor utána... Hogy az érzékenység arra, hogy ez egy nagy történet. És itt ez a paradoxon, hogy amikor az van a fejünkben, hogy esküvőn 87 dolognak kell iszonyatosan precízen meglennie úgy, ahogy mi akarjuk, az a nagy történetek iránti érzéketlenség. Mert azt gondoljuk, hogy 87 dolognak pont úgy kell lennie, hogy mi azt kitaláltuk. Nem tudom, olyan kicsit olyan negatív vagyok ma. Vagy hogy úgy nagyon, de valószínűleg az érzésem valahogy egy ilyen fájdalom van bennem. Hogy látom azt, hogy az egész, hogy megint ez a... Elment, hogy hát ott egy nagy történet, hogy most mentél el mellette. És fölkelsz mondjuk a következő nap, és azt mondja, most szeretem én a Brünnhildát, vagy nem szeretem, vagy most jó illatú a szája, vagy nem, vagy most izzott a hónalja, vagy nem, vagy kócos, vagy nem, vagy most jó döntés volt, vagy nem is tudom. Fölhívom a barátnőmet, hogy te mit éreztél az esküvő utáni nap, mert én semmit nem érzek, hogy szerinted az ciki, akkor nem ő az igazi. Szóval az érzékenységünk a nagy történetek iránt. Ha elvész, akkor az életünk, ez talán egy jó kifejezés, egy állandó útkereszteződés lesz. Mindig, sos. És ez főleg a nőknek nehéz. Igen. Mert ti tereptárgyak alapján tájékozódtak. Igen. Mert én ott állok az útkereszteződésben, azt mondom, hátam mögött van a Duna, én azt tudom jól. Azt is tudom, merre van éjszak. Képzeljétek el, sok férfiben ez az érzékenység még mindig megvan, evolúciós örökség. De ti nektek nem kellett fölhajtani a mamutot, aztán visszatalálni. Tehát ezért ti tereptárgyak alapján. Ugye? Tehát addig kell menni, hogy ott lesz az a rózsaszínház. A rózsaszínháznál kell jobbra fordulni, és hogyha a férfi azt mondja, hogy menj egy kilométert, az semmi. Tehát mi az, hogy egy kilométer? Ez egyszerűen értelmezhetetlen ebben a koordináta rendszerben, hogy egy kilométer. De azt mondom, hogy addig a jópofa cukrászdáig. Emlékszel, ahol egyszer bementünk, ott tettük azt a zserbót. Ó, hát akkor tudom. Jó van, akkor a zserbósig elmegyek. Na, és ott kell aztán átmenni a sineken. De te azt mondod, hogy ott van akkor az a vasúti rendszer. Tudod, ott a három sínpár van. Három sínpár, ez mi már? Na jó, gyerünk. Tehát meghallgatom az érzéseket, meghallom az érzéseket, hogy fölfedezem saját magamban vagy a másikban a kis változásokat, az érzelmileg kis változásokat, amiknek azonban nagy jelentősége van. Egy nagyon, fél van, jól látom? azért, mert közben az órám néha megáll. Fél, pont, tehát, hogy nem túlmentem már rajta? Nem. Jó, két perc. Jó. Hogy mutatom ezt nektek, csak ez egy villanás, hogy csak közben innom kell, hogy most már ezt a két percet minek iszok, nem? Azért, mert fontosnak tartom magamat, hogy valakivel van egy konfliktusod. Ajánlám mindegyikőtöknek, erről már egyszer beszéltem, azt mondja, hogy itt van a főnököd, nem bízz vele zöldágra vergődni, mert egy. De tartós kapcsolat. Használj két széket a változásra. Először mondj neki el minden túl a realitáson, érzéseket röviden, ne cenzúrázd magad, hogy mit gondolsz és mit érzel. De utána ülj át a másik székre, és most te vagy a főnök. És most ezt hallottad. És erre válaszoljál, cenzúra nélkül, öncenzúra nélkül, főleg érzéseket mondjál, gyorsan, nem gyorsan mondjad, ne erezd bőlére, ne magyarázkodj, ne érvelj, csak úgy toljad. Mi történik? Csináltok maximum 15 perc, de inkább 10. Csináltok 5-6 ilyen szerepcserét, 5-6 szerepcsere után nem lesz ugyanaz a viszonyotok ezzel az emberrel, mint mielőtt leültetek volna. Ezt szívesen írásba adom nektek. Nem lesz ugyanaz. Nem tud ugyanaz maradni a vele való viszony idebent. Odakint, hát még nem beszéltél vele, mert semmi nem történt, tehát ott nem történhetett változás idebent. Ahogyan te látod és megéled ezt a viszonyt. 6 ilyen, tik-tik-tik, 15 perc. Nem ugyanolyan. De mi segít, hogy egyszer csak mondjuk itt a saját szerepemről, hogy mondom, úgy egyszer csak úgy hirtelen úgy egy érzés elfog engem, hogy most tulajdonképpen mit ordítok vele? És miért is csinálom? És ez egy különbség. És itt ülök, és hallgatom, hogy itt éppen ordít velem valaki, úgyis én vagyok a főnök, és akkor először visszaválaszolok, és akkor utána, hogy az van bennem, hogy de fáradt vagyok. De fáradt vagyok. Hát nem is tudom, mert de főnökként hát minden nap kapok valamiért. De iszonyat fárasztó ez. Hát nem tudom, megéri ez nekem? És akkor visszaülök, és azt mondom, de jó ég. Hát sose gondoltam, hogy a főnököm fáradt. Hát, hogy hülye, azt gondoltam. De hogy fáradt lenne. És ez miért érdekes? Mert látjátok, nagyon apró változások történnek. Egy más gondolat, egy más érzés. Vagy itt, vagy ott. Ezeknek nagyon nagy jelentősége van, mert ezeken keresztül zajlik a változás. De mi szeretnénk csodákat várni. És ezért ezeket az apró változásokat vagy föl sem fedezzük, vagy nem értékeljük. Hát egy beszélgetésben, mikor mind a ketten, és egyszer csak a feleség azt mondja, hogy te, hát sajnálom. És erre nekem mi a válaszom? Na, örülök, hogy beláttad, hogy te vagy a hibás. Végre. Hallottátok ezt? Tönkretettem az egészet. Vége. És ebben a pillanatban te azt mondod, ha úgy látszik, semmit nem lehet csinálni. Hát most csináltam egy gesztust. Nem vette észre ezt a gesztust? Hogy ezt ki tudtam mondani hány év perlekedés után, hogy nagyon sajnálom. Hely. Tehát a zárás, hogy ezért ebben a folyamatban érzelmi intelligencia, nem mindig nem tudom, mit várjuk a Mount Everestet, hogy megjelenjen, a megvilágosodás, vagy hanem apró érzések. Egy különböző gondolat, egy más érzés. És ezekből fejlődik ki egy változás. Különben 50 évig ugyanúgy toljuk. Hát, ha csak valami csoda nem jössz. Nem jön, nem lesz. Jól van. Nagyon köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.